Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kedves testvéreket. Legyen áldás az igén, ami majd elhangzik, és az üzeneten, amit abból tolmácsolok Isten lelke által. Pál apostolnak az efézusiakhoz, vagy efézus beliekhez írt levél 5. fejezetéből fogunk igét olvasni, a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. Tehát Pálnak az efézusiakhoz írt levele, 5. rész, 15. versétől. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Az említett helyen így szól hozzánk Isten szava. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hadd kezdjem testvérek a gondolatokat egy érdekes kutatási számadattal. Rengeteg döntésünk van egy nap. Akik ezzel foglalkoztak és körüljárták a kérdést, számomra egy döbbenetes eredményt mutatnak, hogy mennyi döntése van egy embernek egy nap. Van esetleg valakinek tippe? 30? Más? 150? Sok? Igen? Vagy még több, kevesebb? Testvérek, mondom, legalábbis az szerint, amit én így megtaláltam, biztos azért van szórás, attól függ, hogy hol kutatnak, milyen kultúrájú embereket, milyen társadalmi helyzetben. 35 ezer napi döntés. Ha 8 órás alvással számolunk, testvérek, egy kicsit számolgattam, akkor ez percenként 36 döntés. Kevesebb, mint 2 másodpercenként hozunk egy döntést. Tele van az életünk döntéssel, és ezek tényleg csak ilyen pillanatnyi helyzetekre vonatkozó döntések, éppen melyik zoknit vegyem fel, melyik útvonalon induljak el, ha döntenem lehet, most éppen fékezzek, vagy elég, ha a gázról leveszem a lábamat, ha autót vezetek, és így tovább. 35 ezer döntés naponta. Megvizsgáljuk-e ezekben a döntésekben adott szituációban, ott éppen, hogy mit akar Isten? Hát 35 ezerszer nem állunk meg imádkozni egy nap, hogy Uram, mit tegyek. Ugye sok minden már rutinszerű, vannak döntések, de azért pillanatok alatt lejátszódik, eldöntjük, és így tovább. Megtanultuk már lehet, hogy sok-sok tapasztalatból kialakítottuk a döntéseknek az elveit, és nem állunk meg imádkozni. És igazából azt kell mondjuk, hogy az életben nagy lépéseknél, nagy fordulatoknál, nagy változásoknál jön igazából elő az, hogy Istent is megkérdezzük, hogy hogyan döntsünk. Azt mondják ugyancsak, akik ezzel foglalkoznak, hogy az ember életében olyan 25-30 éves koráig lezajlanak a nagy döntések. Ez nem azt jelenti, hogy utána nem lesz már döntés, de ez az életkor az, ami tele van döntéssel, és tényleg így van az életünk. Utána azért már beállnak a folyamatok, dolgok, és nem döntünk, ha csak nem az élet nem hoz változást és ilyen kényszereket. Ezek a fiatalkori döntések, ugye hol tanuljak tovább, hol legyen munkahelyem, elvállaljam-e azt, amit felajánlanak, ki legyen a házastársam, mikor nősüljek vagy menjek férjhez, és így tovább. Aztán az életben jöhetnek még, hova vigyem az autót szervizbe, melyik fogorvost válasszam, és így tovább. Egyébként az életünkben megnövekedett a választási lehetőség. Ugye, amikor joghurtból 12-t lehet a polcról levenni, 12 fajtát, akkor ott állunk a döntéseink, hogy most melyiket vegyem, milyen szempontokat vegyek figyelembe. Úgyhogy igazából az élet kicsit nehezebbé vált a sok-sok választás lehetőségével. Nem mindegyikben állunk meg Isten akaratát keresni, de ma erről gondolkodjunk, testvérek, az imaóra is már efelé vitte a gondolatainkat, és ez az ige is, hogy értsük meg, mi az Isten akarata, és e szerint éljünk. Szeretném így az erején hangsúlyozni, hogy ez a mai igénk, ez életviteli kérdésről szól. Nagyon nehéz volt témánál maradnom, mert ha az Isten akaratáról gondolkodunk, akkor nagyon sok minden eszünkbe jut, és mindjárt szeretünk azzal foglalkozni. Ugye az Isten akarata úgy is megközelíthető, hogy van minden emberre nézve érvényes akarata. A Szentírás azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki megtérjen és éljen. Ez Istennek egy globális akarata, minden emberre vonatkozik. Egyébként pont ez a kis részlet mutatja meg, hogy hibátlanul teljesül-e Isten akarata. Mármint, hogy amit ő eltervez, az úgy is van. Emberi életekre nézve. Hát ha ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen, akkor annak kellene bekövetkezni, hogy mindenki megtért és él. Így van ez. Nem. Ezért fontos például a mai ige is, bár nem konkrétan erre a célra vonatkozik, hogy értsétek meg, mi az Isten akarata. Az embernek fel kell ismerni, el kell fogadni, be kell látni és alkalmazni kell az Isten akaratát. Vannak személyre szabott akaratai, vannak az egyházára nézve kijelentett akarat megnyilvánulása, tehát nagyon sok minden. Ez most életviteli. Ugye a Károli fordítás, ugye valahogy így olvastuk, vagy így olvasták, akiknél az van, hogy vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. És ugye ennek egy ilyen fordítás, mi módon okkal járjatok, ha jól emlékszem. Járás. Ugye hogyan éltek, a Károliban az járással van fordítva. Köszönöm, Béla bácsi. Talán a 15 vagy a 16.
Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek.
Köszönöm szépen. Tehát járjatok! Megjegyezhetjük ezt a dolgot, testvérek, hogyha a Bibliában, főleg a Károliban járásról van szó, akkor az nem arról szól, hogy bal lábunkat tesszük a jobb után, hanem az életvitelről. A Galáciai levélben is mondja ez Pál apostol, egy nagyon komoly felszólítás. Ha lélek által éltek, már pedig minden ember a lélek által nyerhetett életet Krisztusban, megváltásban, akkor járjatok is lélek szerint. Testvérek, ebbe is érezzük ezt a figyelmeztetést, vagy figyelemfelkeltést, hogy én újjászültelek téged lelkem által, én megújítottalak, én megbocsátottam neked, de innentől kezdve rajtad is múlik, hogy ugyanaz a lélek, aki megváltoztatta az életedet, az tudja-e diktálni a lépéseket, tudja-e formálni az életviteledet és az életmódodat. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy ma egy életmód vagy életviteli tanácsadásnak a átélői vagyunk. Nagyon érdekes, kicsit utána néztem, hogy ma mit értenek ez alatt az emberek. Ha azt néztem, hogy életmód tanácsadás, őszintén keresgéltem, akkor az esetek nagy részében az életmód tanácsadó az egészséges életvitelről mond dolgokat, táplálkozásról, sportról, és ami tényleg a testre irányuló kérdésekkel foglalkozik. Az életvitel alatt már egy kicsit összetettebb volt az ajánlat, a lehetőség. Csak egy ilyen találatot, ha elmondok. Ugye az egészséges életvitelben a stressz és konfliktus kezelést értik, hogyan kell életmódváltást végrehajtani, társ és párkapcsolati nehézségeket megoldani, férfi-női minőség megélése és a társadalomban való szerepek megtalálása, vagy a családban való szerep betöltése, munkahelyi problémáknak a átélése, megoldása, munkahelyváltás, önérvényesítés, beilleszkedés, magánélet kérdései, annak összehangolása a munkával, célok, célkitűzések, azok megvalósítása, szociális beilleszkedés, személyes képességek, és így tovább. Életvitel. Hogyan járjatok? Értsétek meg erre nézve, mi az Isten akarata. És egy kicsit kitekintek most a 15. fejezetnek a megnyilvánulása, ugyanis egy összefüggő gondolatból lett ez kiragadva, amit felolvastunk. Pál apostolnak van egy alaptanácsa a megszólítottakra. Szentek és Krisztusban hívők, ha valaki megnézi az első fejezet első versét, ezek a levél megszólítottai, szentek és Krisztusban hívők. Tehát itt ez a tanács, ez kimondottan hívő embereknek szól. Éljetek szeretetben. Ez az általános tanács is a Bibliában, ez nagyon sokszor, hogy mikor mondja, hogy mit vegyünk fel, még arra öltsétek magatokra a szeretetet, ami mindennek az átfogó köteléke, mint egy öv, és így tovább. Nem ragozom, mert ezt nagyon jól értjük. Alap tevékenység, alap cél a szeretet. És utána pedig olyan dolgokra nézve ad intést, hogy az ne legyen érvényes, ami megdöbbentő. Hogy egy hívő közösséget figyelmeztetni kell arra, hogy ne legyen közöttetek paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés, szemérmetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség. És hozzáfűzi egy párat kiemelve, mert tudjátok, hogy a paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, ami egyébként báványimádás, nincs öröksége Isten országában. Akik lélek által élnek, azért kell lélek szerint is járniuk, megélni az életvitelüket, hogy az a cél, amit az újjászületéssel megnyert az ember, az örök életet, azt el is érhesse. Ugyanis maga az ember lehet az akadálya a célba érkezésnek. És ezek a tanácsok, testvérek, erre szólnak. Istennél ugyan garantált a megtérő embernek az üdvössége és örök élete. De az élet harca, küzdelme, de sok ilyen figyelmeztetés hozhatnak, miért mondja az ige, hogy fussátok végig az előttetek levő küzdőtért. Aki mind végig kitart az üdvözülés, így tovább. Ezek mind mutatják, hogy elkezdtünk egy nagy dolgot a megtéréssel, egy nagy utat, és hát itt Isten akaratára, annak felismerésére és annak való engedelmességre kell igyekeznünk. Ahogy ezeket így felsoroltam, végig gondoltam, kicsit megállva töprengtem ezeken a tanácsokon, területeken, én egy következtetést vontam le, illetve kettőt. A hívő életre, a hívő emberekre is rengeteg veszély leselkedik. Megtértünk, és állandóan célpontként éljük az életünket a kísértő szempontjából, támadásoknak vagyunk kitéve, és veszélyben vagyunk, amiért kellenek ezek a figyelmeztetések. A kísértő el akarja venni a figyelmünket a célról, az életvitelbe akar becsempészni olyan dolgokat, amelyek kárt okoznak. A kísértések ránk is irányulnak, vagy még inkább ránk, hívő emberekre. És van egy másik következtetés, ugye a felsorolást nézve. Három nagy terület van, ahol az életvitelünkre figyelni kell. Testiség, ugye ebben két dolgot említett a részegeskedést, ugye ezt felolvastuk, paráznaságot, anyagiak és beszéd. Testiség, anyagiak, beszéd. Mondhatnánk azt, hogy ezen a három területen van a legtöbb buktató, ahol nagyon-nagyon figyelmesnek kell lennünk. Így mondja, tehát Pál apostol, vagy így vezeti be mindezeket, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Nagyon bő jelentésű szavak vannak itt, testvérek, nem fogok nagyon elmélyülni benne, de sokszor lehet, hogy észrevétlenül mondom a szinonim kifejezéseket, hogy még mélyebben hassanak bennünk. Ezt például úgy is mondhatnánk, hogy tartsátok szem előtt, figyeljetek oda, törődjetek azzal, hogy gondosan, szorgalmasan járjátok az életeteket, folytassátok az életmódotokat. Szem előtt tartani, figyelni, koncentrálni. Ez nagyon fontos cél. Hányszor mondja a Szentírás, hogy legyetek józanok, figyeljetek. És ugye segíti is a döntést, hogy ne esztelenül éljetek, járjatok, hanem bölcsen. Nagyon érdekes, hogyha itt szó szerint fordítanánk, akkor azt írja Pál apostol, hogy ne bölcstelenül, hanem bölcsen. Ne a bölcsességtől megfosztva, a bölcsességet nélkülözve, hanem bölcsen. És ugye ez egy nagyon nagy kérdés, tehát mi a szóhasználatunkban és a gondolkodásunkban, beszélgetésünkben teljes magától értetődőséggel használjuk már a bölcsesség kifejezést. De mit is jelent az? Ami nem csak valami tudást, nem csak valami lexikális ismeret halmazt jelent, hanem ugye egy egész életviteli megalapozottságot. A bölcsesség valami ilyesmit jelent, és nagyon jól ismeri talán mindenki példabeszédekből idézhető igét, hogy hol kezdődik a bölcsesség? Az Isten félelemmel. Tehát igazából az, amit itt Pál apostol tanácsol nekünk, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, akkor azt mondja, hogy legyetek nagyon hívők. Féljétek az Istent, bízzatok Istenben, építsétek rá az életeteket. Tehát itt nem csak valami gondolati eszmefuttatásról és jól meghozott döntésekről van szó. Bölcsességről. Mert maga a tudás és az okosság, az Jézus egy példázatban utalt erre, a nem hívők között még lehet, hogy sokkal erősebb. A hamis sáfár példázatának a végén hangzik ez el, hogy ugye a gazda megdícsérte a hamis sáfárt, és azt mondja kiegészítésképpen, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Vajon amikor mi Isten szerint akarunk élni, akkor erről van szó, erről a erősebb, jobb okosságról? Nem. Nem. Amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, mégis nekik is azt mondja, hogy milyenek legyenek, amikor kiküldi őket, mint bárányokat a farkasok közé, legyetek okosak, mint a kígyók, de és szelídek, mint a galambok. Tehát nagyon érdekes kérdés ez, hogy gondolkodnunk kell, értelmesnek kell lennünk, tanulnunk kell, mérlegelnünk kell, és így tovább, de a bölcsességettől sokkal több. Az az Isten félelem által átjárt gondolkodás, döntéssorozat, és tényleg életvitel. Így is lehetne mondani, hogy az okos megoldás nem biztos, hogy bölcs megoldás. Arra figyelek így fiatalok közötti beszélgetéseket hallva, hogy van mostanában egy ilyen, lehet, hogy régen is volt, csak én nem figyeltem ezt, amikor úgy valamit el akarnak intézni maguk között, akkor azt mondják, hogy oldjuk meg okosba. És az egész szituációból lehet érezni, hogy ők azt hogy akarják megoldani. Bölcsen? Isten félelemmel? Hitben? Üdvösség tudattal? Nem. Tehát ma az emberek az okosba való megoldást, azt nem biztos, hogy az Isten szerint látják kivitelezhetőnek, vagy kivitelezendőnek. Van egy sürgetés is az igében, testvérek. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Itt is a Károly azt mondja, hogy áron is megváltva az időt, mert a napok gonoszak. A sok nehezen érthető bibliai részből ez is egy, hogy miről is van itt szó. Sok mindenre kitágítva tudjuk ezt alkalmazni, mert sok olyan élethelyzet van, ahol úgymond árat kell fizetni, hogy egy lehetőséget és egy alkalmas szituációt kihasználjunk. Itt ugye az életvitel benne a bölcs, Isten akarata szerinti élés vonatkozásában. Én úgy érzem, hogy Pál apostol hát idézőjelben csak súlyt akar adni a szavának. Hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy hát ráérek. Most még élek így úgy, járok így úgy, kicsit szabadabban, majd ráérek még egy kicsit komolyan venni. Az alkalmas időt, a mostani időt kell kihasználni arra, hogy az életünket a lehető legjobb döntések szerint irányítsuk, mert, kicsit másképp fogalmazok, gonosz időket élünk. Tehát nem maga másodperc a gonosz, nem maga a nap a gonosz, hanem az a korszak, és ezek szerint már Pál apostol idejében így volt, és most is így van, vagy kockáztassuk meg azt, hogy az Éden kapuinak bezáródása óta gonosz korszakot élünk. És erre így kell tekintenünk, hogy hát akkor még inkább vigyázni kell. Talán majd, amit nem tudom, hogy következik, ugye sok találgatás van majd Istennek, vagy Krisztusnak az 1000 éves birodalma. Ott majd mellőzni lehet ezt a szempontot. Ott nem lesznek gonoszak az idők, vagy nem lesz gonosz a korszak, de hát most az van. Gonosz korszakot élünk. Így is jött bennem gondolat, hogy tehát az időszak, testvérek, a világnak az a korszaka, amiben vagyunk, azok a társadalmi helyzetek, azok a kulturális viszonyok, amik körülvesznek bennünket, nem támogatják teljesen magától értetődően és pozitívan a bölcs, Isten szerinti élet megélését. A sok választási lehetőségre már utaltam, a kényelem ajánlatát láthatjuk, sokszor utalok ezekre a ártalmatlannak tűnő reklámokra, testvérek, élelmiszerről legyen szó, gyógyszerről, kozmetikai termékről, szállodai lehetőségekről, mind-mind azt nyomja ránk, hogy fontos, hogy egy nagyon kényelmes életet szerezzünk meg magunknak. Figyelnünk kell tehát, hogy ebben a korszakban, amiben vagyunk, ugye mindenkinek az a korszak a legnehezebb, amit él, ebben mi irányít minket, milyen életvitelt alakítunk ki. És ugye visszajön újra, hogy ne legyetek esztelenek, tehát megint a tudatosság, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Itt is egy nagyon komoly következtetést levonhatunk, ugye az előbbi gondolatmenetet folytatva. Az eszesség egyenlő az Isten akaratának ismeretével és követésével. Az esztelenség pedig az Isten akaratának figyelmen kívülhagyása, vagy ha ismeri, vagy nem ismerete, vagy az ismeretének figyelmen kívülhagyása. Mondhatnánk azt is, hogy az egész üzenetnek a központi része van itt. Mikor lesz bölcs az életvitelem? Mikor használom ki jól az időt, ami rendelkezésemre áll? Akkor, ha megértem és teljesítem az Isten akaratát. Érdekes ez a kifejezés. Kicsit örültem, Bibliaórán pont ezt tanulmányoztuk, ott kicsit több idő volt, megérteni, mi az Isten akarata. Ugye nem csak azt jelenti, hogy felfogni, hanem ilyesmit is, vedd észre, alkalmazd a saját életedre, illeszd a saját helyzetedhez. Észrevenni, megérteni, összehozni, ezt jelenti az a kifejezés, megérteni, mi az Isten akarata. Amikor tanulunk, amikor könyvet olvasunk, amikor vizsgára készül valaki, akkor a megértés, a tanulás lényege. De ott miért történik a megértés? Hát tulajdonképpen majd egy számonkérésnél, egy dolgozatnál, egy vizsgánál az ember vissza tudja adni a tudást. Az Isten útján a megértés az arról szól, hogy beépíteni, megélni és megvalósítani. Ahogy már az elején is mondtam, ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem azt jelenti, hogy naponta 35 ezerszer megállok imádkozni. Hogy mi az Isten akarata. De mégis átgondolhatjuk, testvérek, hogy ott van-e a szempontjainkban, az életvitel kialakításában néhány gondolatot, hogy mondjak így a vége felé, hogy tényleg az életvitel, így mondom, kialakításában számít-e az Isten akarata. Én ilyeneket soroltam, hogy alakítsam a napi rendemet. Mit akarsz, Istenem? Mikor keljek? Mit csináljak először? Mivel foglalkozzak? Mivel folytassam? Tudom, itt sokaknál azért a munka, a munkarend és így tovább felettes hatalmak, azok közbe szólnak, de amikről én dönthetek. A héten, hogy egy kicsit kibővíthetjük, egy heti eseményt, életvitelt nézve, milyen programok élvezzenek előnyt. Mennyit nézzek tévét, mennyit olvassak, mit olvassak. Pénzkezelés, ugye mondtam, hogy három terület van, testiség, anyagiak és a beszéd. Milyen szempontokat érvényesítsek a pénzkezelésben, mit vegyek figyelembe, mennyire tudom, egy vizsgálatot folytathatunk, a szükségleteket előnyben részesíteni, és nem a kívánságokat elérni. Hát még ilyet is felírtam, hogy hány percet engedjek meg magamnak a közösségi felületek használatában. És érezzük, testvérek, hogy milyen dolgokra irányul itt ez az ige. Jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, bölcsen. Értsétek meg, mi az Isten akarata, használjátok ki jól az időt. Testvérek, én annyiszor zártam már be úgy a telefonomat, hogy az jutott eszembe, na ez elfecsérelt idő volt. Eljött, ha csak két oldalt olvastam volna el egy könyvben, vagy egy fejezetet a Bibliában, hát az sokkal többet ért volna. Csak az a döbbenetes, és itt most megint az idő gonoszságára utalok, hogy annyira működik az ördögnek a becsapó munkája. Hát itt az információ. Hát ezekre van szükséged. Ezekről kell tudnod, hogy világos látásod, meg széles látóköröd legyen. Aztán amikor befejezem, meg azt látom, hogy hát ezeken nem sokat vitt előbbre, mindaz, amit láttam és olvastam. Vagy azt szoktam leszűrni, hogy azokat a célokat kellene tudatosan, amik nagyon tartalmasak, mert van ilyen. Kapcsolati kérdések, hogyan viszonyuljak emberekhez. És miért kell ez így befejezésül? Miért kell ennyire komolyan az életvitel tekintetében az Isten akaratát keresni? Van egy igevers, Péter levelében olvassuk, testvérek, nem kerestem most pontos helyet, nem tudom mondani, de annyira komoly. Legyetek józanok és mértékletesek, hogy imádkozhassatok. Fontos dolog a hitéletben, az Isten akaratának keresésében, a célok meglátásában, a céli kitartó életben az, hogy imádkozni tudjak. Fontos. És nagyon érdekes, hogy Péter ezzel kapcsolja össze. Józan, mértékletes, és nagyon összecseng ezekkel a gondolatokkal. Élet kell hozzá, hogy meglegyen a feltétele az imádkozásnak. Nem tudom, ki élte át már azt, hogy szeretett volna nagyon imádkozni, hozzá is fogott. Szóval egyszerűen üresség volt, csend volt, gondolatok kuszasága volt, összevisszaság, nem tudott imádkozni. Nem lehet, hogy pont az életvitel problémái, hiányosságai, vagy nem megfelelő minősége okozza azt, hogy amikor imádkozni kellene, kihasználva az időt, mert az idők gonoszak, akkor nem megy. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. És látható, testvérek, hogy itt igazából a érintett gondolatokból, mert úgy látom, hogy az ige is így értelmezi, semmit nem beszéltünk a vasárnapról, a nyugalomnapról. Hétfőtől szombatig az életvitelünk nagyon komoly kérdés. Ne legyünk esztelenek, hanem bölcsek. És a bölcsesség lényege, ezt keressük, értsük meg, és kövessük az Isten akaratát. Amen.